Kellemes napot kívánok Önöknek, hölgyeim és uraim! Kis Robert Richard vagyok, a műsorvezető. Önök a Világszámot hallják itt az Inforádióban. Elmegyünk majd Patagóniába a mai műsorral, aztán még az Iguaszú vízesést is megnézzük, a Boca negyed híres központjára, a Caminito térre is ellátogatunk, úgyhogy fantasztikus argentin utazás lesz a mai műsor, érdemes velem tartaniuk. Sokan megkérdezték már tőlem, hogy hol élnék szívesen, hogyha nem Budapesten tölteném a napjaim, meg hát azért Pozsonyban is nagyon sokat vagyok. Nos, Argentina benne van az első háromban, hogyha az országokat nézzük. Az biztos, hogy fantasztikus hely, és tényleg nyugodtan és kellemesen tölthetjük a mindennapjainkat, amellett, hogy egy picit a dél-amerikai hangulat az európai kultúrával ötvöződik. Buenos Airesbe egy átszállással tudunk eljutni, és akár az Iguacu vizeséshez, akár Patagóniába tartunk, itt mindenképpen érdemes pár napot eltölteni. Amikor legutoljára Buenos Airesben jártam, akkor éppen tüntetés volt, hogy a Falklandi háborút az argentinok elvesztették, mert hogy bár elfoglalták a szigeteket, és lefegyverezték a kisszámú helyőrséget, a kormányzót pedig hazaküldték, de utána az angolok meglehetősen kemény csatában gyorsan visszafoglalták a területet, ekkor süllyesztették el az argentin hadiflotta büszkeségét is, mégpedig egy angol tenger alatt járó film is készült egyébként a Falklandi háborúról. És amikor a Május téren, a főtéren ott voltam, akkor láttam, hogy hát volt, aki emlékezett, volt, aki siratta valamelyik elvesztett hozzátartozóját, de az biztos, hogy gyakoriak ezek a megemlékezések, ezek a követelések, hogy hát a falklandi területeket Argentina kapja meg. Minden esetre 2001 nagyon sok miatt fontos dátum az argentinok életében. Ekkor zárolták a bankbetéteket a pénzintézetek, az ország szinte tönkre ment. A súlyos gazdasági válság és az ezt követő forrongások a mai napig kihatnak a mindennapokra, és az elkövetkezendő évek azok mind ennek a jegyében teltek. Ugye hát a különböző megmozdulásokra is azért került sor, mert hogy a gazdasági válság után próbáltak kiutat találni, hát néha a forrongásokban találták meg ezeket. Mi az, ami lényegében a nagy válságnak a következménye? Például az, hogy kevés a bankjegykiadó automat a Buenos Airesben, és az ATM-ek, ha mégis találunk ilyet, akkor alig adnak pénzt, nagyon kis mennyiségben lehet csak felvenni pénzt. Váltani is elég kevés helyen lehet, ráadásul meglehetősen szigorú keretek között. Érdekes az, hogy az Argentinában élő 97%-a fehérbőrű, errefelé kevés feketebőrű rabszolgát hurcoltak be, és az indiánok is inkább a mai bolíviai, paraguai területekre húzódtak vissza, és Argentinában főleg a spanyol kreolók leszármazottai élnek. Nem túl drága hely, a benzin literje is relatíve olcsó, ha pedig valaki a tenger felől érkezik Buenos Airesbe, akkor felhőkarcolókat láthat, az új kikötői negyedet figyelheti meg, modern üzletek is vannak itt, és egy hajómúzeum. A Tortoni kávéház Argentina nemzeti kincse, régen ide jártak a művészek, a hírességek, mindenki, aki számít Buenos Airesben, itt kávézgatott, itt beszélték meg a politikai vitákat, itt voltak a híres művészek könyvbemutatói, a színházak partjai, rendezvényei. És amikor éppen nincs koronavírus, akkor nagyon sok turista érkezik ide a Tortoni kávéházba, ráadásul előre nem lehet helyet foglalni, vagy legalábbis halandónak ez ritkán sikerül egyszerű embernek. Belülről a kávézó, ha végül sikerül bejutnunk, akkor stílusában egy kicsit az amerikai Art Deco-ra emlékeztet. Érdemes a Tortoniban végig böngészni a falakon a különböző fotókat és képeket. Nem csak méregerős kávét lehet itt fogyasztani, de akár marhahúsos szendvicset is rendelhetünk. Ehetjük a hely szelleméhez méltó módon kicsit véresen, de bármilyen formában elkészítik, ahogy az utazó ízlése kívánja. A kávézgatás mellett filmet nézni is nagyon szeretnek az argentinok, Buenos Airesben éjfélkor fogy a legtöbb mozijegy. Errefelé az éjszakai élet lassan indul be, de nagyon sokáig tart. Nappal a művészek fontos találkahelyei a Palermo Hollywood és a Palermo Soho kávéházai. A Palermo Soho negyed központja a Serrano tér. Emlékszem, hogy amikor itt jártam, akkor mindig kerestem a Serrano teret, de aztán kiderült, hogy átkeresztelték Plaza Cortezárnak, de hát mindenki csak Serranoként ismeri, és már akkor a GPS-ben ugye Cortezár tér volt, de hát még mindenki a régi nevén ismerte, úgyhogy eléggé fura volt. én erősködtem, hogy már pedig azt mutatja a navigációs rendszer, hogy van ilyen. A taxisok mondták, hogy erről nem is hallottak. Hát úgy tűnik, hogy van ilyen, csak később értesültek arról, hogy megváltozott a neve. Na de azért is érdekes ez az egész tér, meg a Palermo Soho, mert hogy ilyen kis minimalista stílusú házak vannak itt, butikok és exkluzív üzletek a környéken. A Plaza Serrano-tól egészen a Plaza Armeniáig sétálgatva felfedezhetjük a különböző országokról elnevezett utcákat. Van például Costa Rica utca, meg Németország utca is, emlékeztetve rá, hogy Argentina a világ minden tájáról érkezett bevándorlók földje. Vasárnap érdemes ellátogatni a Plaza del Rego környékére. Ha nincs vírus, nincs koronavírus, és normális, klasszikus hétvége van, akkor hatalmas kirakodó vásár fogadja a turistákat. Én is voltam egy ilyenen, millió számra várnak vevőre a régiségek. A könyvektől kezdve az 1901-ből való argentin tojástartóig, ezt azért tudom ilyen precízen, mert meg is vettem, és kedves barátomnak, Spang Gyuszinak ajándékoztam, tehát tényleg annyira megtetszett, és imádja ezeket a régiségeket. Aztán kicsit tovább sétálva az egyik mellékutcán hatalmas piacot találtam, ahol érdemes gyümölcsöt vásárolni. Van külön sajtlerakat is, 70-80 féle argentin sajtot tudtunk megkóstolni. Kicsit odébb megint régiségek sorakoztak. Igazából ember legyen a talpán, meg régiségkereskedő, aki meg tudja állapítani, hogy melyik mennyit ér, melyiknek van komoly értéke, és melyik olyan, hogy csak a helyet foglalja. Hát szerintem a feleségem azért biztos, hogy itt nem engedne vásárolni, de néha megremegtem azért, mert voltak klassz dolgok. Én például gyerekkoromban gyűjtöttem a kártyanaptárokat, meg a rágó matricákat is, de láttam itt olyan klassz régi kártyanaptárokat, hogy tényleg fantasztikusan jól néztek ki. És volt egy olyan kereskedő, ahol a pulton 80-100 telefonkészüléket állítottak ki. Hát azért abban nem gondolkodtam, hogy nagy gyűjtő leszek, és 80 különböző típusú régi telefonkészüléket majd valahol megmutatok a nagy érdeműnek. De attól még érdekes volt. Aztán egy másik pavilonnál meg különböző tányérokat, étkészleteket, evőeszközöket kínáltak, de hát itt is ilyen régi evőeszközöket persze. Aztán volt egy olyan régiség pavilon, ahol 50-100 éves terítőket árusítottak. Utána kicsit arrébb találkoztam egy úriemberrel, aki szinte mindent felhalmozott az asztalra, amit a padláson fellelt. Voltak ott gyarmatosításkori kések, lószerszámok, könyvek, szentek szobrai, bélyegek, hintaló, malacpersely, óraszí, úgyhogy nem tudom, hogy mi alapján válogatott. Egy 20 év körüli fiatalember pedig kerékpár alkatrészeket árult, de nem új kerékpárra, új biciklire, mert hát ugye régiség vásárról beszélünk, hanem régieket, 80-100 éves kerékpárokhoz való alkatrészeket lehetett itt venni. Hát nem tudom, hogy vajon hány embernek kellett, vagy kell 1910-ben gyártott bicikli külő, de itt lehet kapni, úgyhogy ebből a szempontból tényleg elképesztő a kínálat. És hát a Boca negyed még nagyon érdekes, Argentina fővárosában, Buenos Airesben. Lassan azért majd eljutunk Patagóniába, és ne aggódjanak, de most meg azért a Caminito térről mesélek önöknek, mert hogy itt olyan gyönyörű sárga, piros, kék házak vannak, ilyen klasszikus latin-amerikai, dél-amerikai épületek, ilyeneket találunk itt, amikor egy fotó van Argentináról, vagy általában Dél-Amerikáról, akkor nagyon sokszor, ha nem éppen valamelyik természeti csodát látjuk, akkor ezek a klasszikus Caminito térbeli sárga-piros-kék házak vannak itt, és ezek a színes házakról tényleg Dél-Amerika, meg a vidámság, meg a tánc jut az eszünkbe. És valóban alapesetben rengeteg utcai árussal találkozunk, vendéglősökkel és tangó táncosokkal itt a Boca negyedben, a Caminito téren. És pár lépést néhány pezóért megtanítanak a turistáknak a tangó tanárok, és aztán le is fényképezkedhetünk persze a helyi tangó specialistákkal. És el is mondják azt, hogy a férfi uralom jellemzi ezt a táncot, nem biztos, hogy éppen a modern korban konform tánc, de azzal együtt az egyik kedves barátom Buenos Airesben töltött viszonylag hosszabb vakációt, és profi tangó tánctanártól tanult táncolni, és ott elmagyarázták, hogy hát a férfi mozdulataival, tekintetével irányítja a partnerét, és akkor ez az alapja a tangónak. Hát azért tetszett neki ez a tánc, mert hogy itt végre a férfi mondhatja meg, hogy mi legyen. Otthon azért nem mindig van így. Minden esetre a nagy tangóiskolák egy-két hetes vagy akár egy hónapos kurzussal is várják a vendégeket, de van tangó akadémia is a Május Sugár úton. Elmondtam már önöknek, hogy tényleg Argentina nagyon érdekes hely, és valóban nekem olyan szempontból igencsak élhető, hogy szeretem a finoman átsült, meg a kevésbé átsült sztékeket. Az argentin konyha az tényleg nekem nagyon bejön. Nyugalom van, tehát nincsenek magas számban bűnesetek, gyönyörű a természet, tehát nekem nagyon tetszik Argentina. Igazából Afrikában is vannak mesés vidékek, Namíbia például, Dél-Afrika, itt is azért el tudnék pár hónapot éldegélni ezeken a helyeken is. Akkor Dél-Kelet-Ázsiában például Hongkong alapesetben azt gondolom, hogy egy élhető város, hogyha valaki imádja a bevásárlásokat, meg a modern hangulatot. Tehát éppen hangulattól, meg pénztárszától függően persze nagyon sok érdekes hely van a világban. New York, ahol az ember tényleg hosszabb időt is el tudna tölteni. Bár hozzáteszem, én biztos, hogy Magyarországról nem mennék el, mert a magyar nyelv meg a barátokkal való társalgás egy kellemes kiskocsmában, amikor éppen nyitva vannak, szerintem pótolhatatlan érték, a hagyományaink, a kultúránk, mindaz, ami összeköt minket. Tehát azt gondolom, hogy a Kárpát-medencében én otthon érzem magam, és hát ezért is nem Hawaiion üzemeltetek most éppen jetski kölcsönzőt. De azzal együtt azért tényleg Argentinában azt érzi az ember, hogy a klíma nagyon kellemes. Vannak pálmafák, de azért nincs annyira meleg. Tehát nagyjából olyan 24-25 fok körüli hőmérséket van nagyon hosszú időn át, amikor itt tél van, akkor sem hűl le nagyon a levegő, amikor meg nyár, akkor sincsen iszonyatos forróság. Tehát ebből a szempontból valóban azért a klíma is fontos. Tehát a klíma szempontjából mondjuk azért Róma környékét irigylem a sok napsütésért meg, hogy ott azért tovább tart a nyár, és hamarabb beköszönt. Az is igaz, hogy Afrika jó pár területén is van kellemes klímájú terület. Visszatérve egy kicsit a Caminito térre, meg a Boca negyedre, szinte éjjel-nappal nyüzsög a Boca, mindig vannak itt árusok, nyitvatartó éttermek és mindenféle fajta művészek, kivéve, hogyha betiltják a csoportosulást, vagy koronavírus járvány, vagy bármi más hasonló van, de azzal együtt itt tényleg, hogyha éppen dubörög a turizmus, akkor úgy érezzük, hogy hát megérkeztünk az igazán zsúfolt, kellemes argentin hangulatot árasztó helyre. A Boca negyed másik nevezetessége a foci. Van itt egy képem Maradona egyes számú hasonmásával. Hát nyilván most már szegény nem él, de akkoriban még sok hasonmása is járta Buenos Airesben az utcákat, és lehetett velük focizni, és ide-oda rúdoshattuk a labdát, meg fényképezkedni is lehetett. Egyébként ez a hasonmás tényleg úgy nézett ki, mint a focisztár egykor. Hozzáteszem, nekem volt szerencsém élőben is látni Maradonát, amikor edző volt, és ha jól emlékszem, Dél-Afrikában irányította a brazil labdarúgó válogatottat, de aztán innen hamar leváltották, pedig hozzáteszem, a csapattal szerintem egyáltalán nem játszott rosszul, csak igen merész volt egyébként, és beleszaladt egy vereségbe, de azzal együtt azért nekem tetszett a játékuk. Minden esetre, ha valaki Argentinában jár, és szereti a focit, akkor szerintem egy Boca Juniors meccs az hatalmas élmény lehet. Én a Boca Juniors és a Rosario mérkőzését tekintettem meg, és kaptam a jegy mellé egy papírt, hogy a focit 2x11 fő játsza, és a cél a gólszerzés. Hát ez azért volt, mert a kaliforniai turisták is érkeztek, és hát náluk ugye ez a soccer és a foci az ugye az amerikai foci, és ugye a kaliforniai társaságnak az volt a hátránya, hogy velük együtt újra kellett tanulnunk a labdarúgást. Nem akartam eldicsekedni vele, hogy én azért minden héten otthon megnézek, hogy 3-4 meccset. Most például ugye az NBA-nek az összes meccsét megnézem, amióta úgy vannak a közvetítések, hogy egymás után. Hát ehhez képest azért ugye az alapokkal itt megismerkedtünk annó. Egy Boca Juniors Rosario mérkőzésre is kíváncsi volt, vagy 110 000 ember a helyszínen. Voltak kinn a stadion előtt is, és aztán a szerencsésebbek jeggyel be is jutottak. Persze a meccs látogatásának megvan a maga hangulata és a maga kötelező körei. A meccs előtt első lépésként például elfogyasztjuk a lumotát. A lumota félbevágott óriás kiflibe csomagolt, frissen sült marhahús szelet. Tehát a Boca Juniors többi rajongójával együtt szépen sorbáltam, és a lumotát megehettem, a frissen sült marhahús szaga, illata terjengett ott már a környéken, és ez volt a legfinomabb steak, amit valaha is ettem Argentinában. A stadion mellett sütögetik ezeket a furcsa kis szendvicskéket, és hihetetlenül jó volt. Tehát annyira kellemes volt, hogy hiába voltam utána egy ilyen Csiribili elit étteremben, jaj, de jól megcsinálom a steaket hangulatban. Ez volt a legfinomabb itt, amit a foci meccsnél ettem a Boca Juniors pályája mellett. Aztán a második lépés volt a mérkőzés előtt a múzeum megtekintése. Egyébként a rajongók sokszor jönnek ide, mert hogy azért bővül nyilván a kínálat. Állandó és örök darab viszont az 1931-es bajnoki cím jutalma. 4 ló húzta aranyozott harci szekeret kapott ekkor a Boca Juniors. Hát rendkívül jól nézett ki egyébként, tehát tényleg ez valami gyönyörű volt ekkoriban, érdemes volt ezért küzdeni. A harmadik lépés meg, amikor már ott vagyunk a stadionban, a helyünk elfoglalása. Maga az ellenőrzés és a beengedés nem túlságosan bonyolult. 2 B közép is van a pályán, az egyiknél óriási zászlóerdő, dobok és harsonák vannak, tehát itt van a zenekar, vagyis azok a szurkolók, akik valamilyen zeneeszközt hoznak magukkal, és akkor ilyen zenekarként működnek, és vele szemben van az úgynevezett lerohanós rész. Nem viccelek, ha a Boca Juniors gólt rúg, akkor a felső szektorokból megindulnak a szurkolók, és lerohannak egészen a kerítésig, de mivel hogy ugye az előlévő emberek azok már nem félnek el, ezért ők meg fölmásznak a kerítésre, tehát így van egy hullámmozgás, és hát nyilván alulra azok mennek, akik gyorsan tudnak kerítésre mászni. Örülni tudni kell, de hát azért a művelet nem veszélytelen, tehát ezek a lerohanások azért ezek elég kemény dolgok. És nagyon magas a kerítés, hozzáteszem. Nem tudom, hogy azért, hogy a labda ne menjen ki, vagy hogy a szurkolóknak legyen helyük hova mászni. Minden esetre hatalmas élmény volt számomra ez az argentin foci meccs, és tényleg soha nem fogom elfelejteni, pedig jó pár helyen voltam még meccsen a világban. Buenos Airesből repülővel utazhatunk a világ legdélebbi városába, legalábbis szerintük. Azért már megfigyeltem, hogy ezekkel a definíciókkal vigyázni kell, mert hogy Európa, nem tudom, legnyugati pontja, hát ezt is elmondták több helyen nekem, hát hogy attól függ, hogy most mit nézünk, azt mondjuk, hogy Portugália, és akkor ott találjuk meg ezt a helyet, ahol még kapunk egy papírt is erről, vagy pedig a szigeteket is beleértjük, és akkor meg az Azori-szigeteknél kapunk hasonló papírt, vagy mondják nekünk, hogy itt vagyunk éppenséggel, tehát minden esetre jó délen vagyunk, ugye, Ushuaia, és az biztos, hogy látjuk azt, hogy egy kicsit más, mint az argentin főváros. Persze megtehetjük azt is, hogy Buenos Airesben hajóra szállunk, és délfelé indulunk. A klasszikus Patagonia Express vonat az Escalből indul. Akárhogy is tervezzük meg az utat, az biztos, hogy a déli területre, Patagóniába indulunk, akkor csomagolni kell széljacket és meleg holmit, mert hogy ezen a részen szinte mindenhol óriási széltombol. Az őslakosok szerint a világ minden szele itt született, így tartják errefelé az indiánok. Hát sokan már nincsenek, mondom, főleg spanyolok, kreolok leszármazottai élnek itt, de hát azért nyilván vannak azért olyanok, akik leszármazói indiánok voltak, és hát ők azt mondják, hogy a világ minden szele ide valósi, és az kétségtelen, hogy azért, ha valaki New Yorkban sétál, azért tudja, hogy ott is azért befújnak gyakran a tengeri szelek. Ha valaki elmegy, és Ausztrália partjainál, vagy éppen Kalifornia környékén fordul, meg ott is vannak szelek, de ami Patagóniában van, hát az tényleg hihetetlen, hogy akárhova megyünk, mindig fúj a szél, tehát szélcsend alig-alig van. Ugye hát Patagónia nem csak Argentina, hanem Patagónia lényegében Argentina és Chile déli része, az Andok hegyvonulataitól keletre. Képzeljenek el egy végtelennek tűnő füves síkságot, tehát nagy része Patagóniának ilyen, nyugaton és délen pedig vannak gleccserek és izgalmas sziklaképződmények is. Az egész terület egyébként nagyjából 10-12-szer akkora, mint Magyarország, tehát hogyha voltam Patagóniában, az nem azt jelenti, hogy mindenhol voltam, mert hát még Magyarországon sem voltam mindenhol, hanem azt jelenti, hogy néhányszor megfut a szél errefelé. Egyébként kevesebb, mint 2 millió ember él itt az argentin területen, tehát ez azt jelenti, hogy azért nem túl sűrűn lakott. Alig, hanem Patagóniában is járt a Yeti, mert hogy hatalmas lábnyomokat találtak itt, de viccet félretéve, mindenféle érdekes felfedezéseket tettek, szép nagy csigolyákat is, és ezeket múzeumokban nézhetjük meg, és persze a különböző legendákat is szakványban gyártják a turisták miatt, mert hogy erre is vannak turisták egy hagyományos évben. Magellán, a portugál felfedező gondolta úgy, hogy ez az óriások földje, úgyhogy a helyeket patagonoknak, nagy embereknek nevezte el. És azért lett Patagónia, mert a nagy emberek földje, a nagylábúak földje, nagyjából így lehetne lefordítani. Az biztos, hogy a spanyolokhoz képest tényleg magasabbak voltak az itt lakók akkoriban, Magellán idején, bár Magellán ugye maga portugál volt. A Patagónia argentin részéhez tartozik Rio Negro, Santa Cruz, Tierra del Fuego tartományok, és egy kevés még Mendoza, a La Pampa tartományokból, meg a déli része talán még a Buenos Aires-i megyének is ide sorolható. A chilei Patagónia az a Los Lagos tartomány egy részéből áll, de Magallanes is ide tartozik, úgyhogy bőven van itt is még terület. Az argentin rész jellegzetes növénye, az ugye a fű és az a pampa, így hívják itt Dél-Amerikában ezt a részt, és hát aki olvasott indián regényeket, az tudja, hogy északon a préri van, délen meg a pampákon nyargaláztak a főhősök, de lényegében mindegyik ilyen füves pusztát jelent. A pampa végtelennek tűnik, hosszú autókázás után is ugyanolyan a táj. Aztán egyszer csak elkezdődnek a sziklák. Először csak néhány kisebb hegyecskét lehet látni, majd a távolban feltűnnek az óriási gránittömbök. A hatalmas csúcsok között tengerszemek bújnak meg. Teljesen más a színük, mint Svájcban, sokkal zöldesebb, türkizbe hajló. Apró vízesések vannak, meg kristálytiszta patakok mindenütt, és tényleg mesebeli a táj. Amikor itt nyár van, akkor is fázunk, télen meg dermesztő a hideg. A gleccserek teljesen befagynak, csak egy dolog van állandóan, a süvítő szél. Ha szerencsénk van, akkor süt a nap, és a sugarai szinte szikráznak a jégfolyók tetején. A nemzeti parkok sokaságát találjuk itt, a legszebb, leghíresebb gleccsereket pedig ezeknél, a nemzeti parkoknál. A chilei határ közelében fekszik például egy nemzeti park, ahol a helyi prospektus szerint 356 jégfolyó van, tehát majdnem minden napra jut egy, ha telik az időnkből. A leghíresebb a Perito Moreno, a legtöbb képeslapon is ez látható. Egy hatalmas, több mint 50 méter magas bordázott jégfalat képzeljenek el, amely 5 kilométer szélesen ékelődik a vízbe. 1981 óta az egész világörökség része, persze ettől nem lett szebb, de hát Patagónia M1 önszeménén megállapíthatjuk, hogy tényleg varázslatos. Los Suspiros, így hívják azt a részt, ahonnan a legjobb fotókat lehet készíteni. A chilei patagóniai résznél is vannak pazar területek. A legkiresebb nemzeti parknál például 5 nagyobb és számtalan kisebb tó található csodás hegyormok gyűrűjében, és Puerto Arenasból vagy El Calafetából is megközelíthetjük ezt a területet, a határátlépés egyszerű, a legtöbb turista buszokkal, terepjáróval jön, aztán pedig gyalogtúrára viszik el őket, a mesés gránittömböket ilyen speciális túraútvonalakon fedezhetjük fel. Gyönyörű völgyek, csörgedező patakok, kicsit távolabb havas jeges csúcsok, úgyhogy Patagóniában az édenkerti varázs megigéz mindenkit, aztán az újabb szélroham magához térít minket, mert tényleg Jackit hozni kötelező. Hölgyeim és uraim, önök a világszámot hallották, és benne a műsorvezetőt, Kis Robert Richárdot. További kellemes hétvégét kívánok, viszont hallásra!